Ezúttal nem szorosan vett gazdasági kérdésekkel fogok foglalkozni, hanem Európa helyzetével. Persze ez a két kérdés mindenképpen összefügg, politikai helyzet és gazdasági helyzet elválaszthatatlan egymástól. A közelmúltban érdekes írást adott közre Philippe Pellet, francia-magyar állampolgárságok kutató a fenti témában. A fenti kutató egy hazai francia egyetemi tanárnő férje, és mint ilyen a közszolgálati egyetemen tart órákat. Európa és a vallások kapcsolatáról tartott egy nagyon érdekes előadást, és ennek írásbeli formáját olvastam én el a napokban. Miből indult ki a szerző? Abból, hogy a szovjet blokk szétesése után az USA lett az egyetlen hegemon erő a világban. Hát ezt mindnyájan már nagyon sokszor végig gondoltuk, hogy a rendszerváltás mit is hozott. Mi a magunk részéről láttuk, hogy piacgazdaságot és formális demokráciát hozott, de ugyanakkor azt is láttuk, hogy Magyarország és általában a kelet-európai országok helyzetét a csatlakozáskor Európa nem nagyon vette figyelembe, inkább az egyre uralkodóbbá váló Egyesült Államok által követett eszméket tette magáévá, és kicsit talán erős így megfogalmazni, de elveszett gyarmatai helyet most a kelet-európai országokat gyarmatosította. Tudom, hogy ez egy kicsit erős kifejezés. Azzal is tisztában vagyok, hogy sok mindent kaptunk Európától, de ahogy most látni fogjuk az elkövetkezendőkből, meg hát azt hiszem, ezt mindnyájan ismerjük is, sajnos sok rosszat is. Még 1948-ban, amikor az emberi jogok nyilatkozatát megfogalmazták, akkor még jelentősen benne volt az a vágy és várakozás, hogy a világ ezeket az értékeket majd el fogja fogadni, de ekkor még a kezdeteknél még ebben a keresztény értékek is benne voltak. Fukuyama, a jeles író úgy vélte, hogy megszűnik a világban a megosztottság, mert a egyetlen központú nyugati világ, majd fokozatosan a többit is, hát a maga táborába tereli, hogy így mondjam, és ez lesz az első olyan szakasz a világtörténelemben, amelyben feszültségeket, háborúkat megszüntet az együttműködés, tehát eljön a történelem vége, így szokták emlegetni Fukuyama gondolatát. Másik gondolkodó azonban Huntington, akit én igen nagy figyelemmel olvastam már régebben, Civilizációk harca című könyvében arra a következtetésre jutott, hogy ez bizony nem várható. A világ messze van az egységesüléstől, és inkább a különböző civilizációk összeütközésére kell számítanunk, aminek jelentős mértékben a vallási különbségek is alapját jelentik. Huntington is hivatkozik Christopher Dawson katolikus történészre, de hát mi is ismerjük az ő írásait, magam is olvastam, és hát eszerint a vallások képezték mindig is a motorját a civilizációk felemelkedésének és hanyatlásának. Ahogy tudjuk, hogy az egyik legalaposabb munka a civilizációk és a vallás kapcsolatáról Max Weber munkája. Mellesleg a civilizációk történeti feldolgozását Toynbee végezte el 12 kötetes világtörténelmi munkájában, amivel szerintem nem eléggé foglalkozik a korunk történelme, és ennek azt a magyarázatát találom csak, hogy határozottan keresztény szemléletű történészről volt szó. A mai világban pedig ez a szemlélet a úgynevezett hivatalos tudományban háttérbe szorítódik. De Max Webert minden esetre elfogadják, aki az öt világvallással foglalkozva megállapította, hogy négy, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a konfucianizmus egy-egy civilizáció alapját képezte. Az ötödik világvallás a zsidó hit, aminek önálló civilizációja nincsen, viszont nagyon megtermékenyítőleg hatott számos más nyugati ország civilizációjára, és ha nem is teljes egészében, de Amerika egy jelentős részében, igazából a legfejlettebb részeiben, és magában a fővárosban, a kormányzati politikában is igen nagy szerepet játszik, általán csodálnivaló, hiszen az Amerikában élő zsidóság nagyobb létszámú, mint bárhol másutt, ahol élnek, beleértve Izraelt is a zsidók. Tehát nekik, hogy így mondjam, beleépült a nyugati civilizációba a vallási gondolkodásuk. Erről egy nagyon érdekes könyvet olvastam most, illetve egy nagyon érdekes könyvnek egy fejezetét, amely a vallások és a gazdaságról szólt, és egy Sauer nevezető szerző szerkesztett össze számos tanulmány. Ebben nagyon alaposan foglalkozik a zsidó vallás és a gazdaság kérdéseivel is. És mivel a mai világban, ahogy ugye ezt hallottuk a Clinton-féle jelmondatban, hogy the economy you fool, te ostoba, a gazdaság, mármint, hogy az számít, ezért azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogyha a gazdaság ezek szerint, a tanok szerint, mármint, hogy a zsidó vallás tanai szerint értelmezhető és alakul, akkor ennek bizony a civilizáció egészére nagy hatása lesz. Max Weber minden esetre hat civilizációt különböztetett meg. A kínait, amely 1500 évvel időszámításunk előtt keletkezett. A japán civilizációt, mely a Krisztus utáni 100 és 400-as évek között formálódott igazából, a hindu civilizációt, amely ugyancsak 1500 évek Krisztus előtt jött létre. Még mélyebb gyökere is voltak, de ekkortól számítják kereken egy így sajátos civilizációnak. Az iszlám civilizáció viszont csak a 7. században alakult ki az Arab-félszigeten, aztán elterjedt Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában és a Távol-Kelet egyes részein is. Most már, ahogy látjuk, hatol be a nyugati világba is. A nyugati civilizáció azonban, megint csak úgy mondhatjuk, hogy a Krisztus utáni 700-800-as évben jött létre a kereszténység civilizációja, akkor, amikor már korábban ugyan áttért a keresztény vallásra a római birodalom jelentős része, de ekkortól számítják a civilizációt. Legalábbis Max Weber így határozza meg. Minden esetre ez a vallás kiterjedt Európára, Amerikára, és hát Latin-Amerikára is, ez kifejezetten katolikus jellegű, színezve a ottani benszülött népesség vallási elemeivel. És van egy hatodik civilizáció, az ortodox civilizáció, amely ugyan keresztény, de elkülönül, ugye már tudjuk, hogy a nagy egyház szakadás után, a Bizánc és Róma különválása után jött létre, de Konstantinápoly eleste után áttette központját Moszkvába. Van, aki beszél afrikai civilizációról is, ezt egyrészt Weber nem vette önálló egységnek, és általában a legtöbb történész is nem tekinti összefüggő szisztematikus egységnek. Európának, az öreg kontinensnek a nyugati felét tulajdonképpen egy 500-600-as években ért ír szerzetes Szent Kolumbán szavai nyomán nevezték Európának. Ezt a ír szerzetest, szentet Benedek pápa nevezte egyébként Európa atyának. Tehát azon a kifejezésen, hogy nyugat, általában manapság Európát értjük, és azonnal kiáramló telepesek által elfoglalt Észak-Amerikát, meg hát láttuk még a Ausztrália és Új-Zéland is ide sorul. Tulajdonképpen a nyugat valamilyen értelemben a pápa fennhatósága alá tartozó része volt a világnak. Mert hogy azt azért Max Weber nyomán is egy elkülönült civilizációnak tekinthetjük. Sok-sok jellegzetessége miatt. Annak ellenére, az is keresztény. Délen meg az iszlám vallás határolta. Ne feledjük, hogy az iszlám a középkorban itt volt Európában, hiszen Spanyolországot a 800-as évektől egészen 1492-ig az arabok, a mórok kiűzéséig iszlám fennhatóság alatt lévő területnek kell tekintenünk. Hát nem úgy kell, hanem az volt. Mikor innen kiszorították Spanyolországról az iszlámot, akkor Balkán felől támadt újra Európára. Hát ezt aztán mi jól megtapasztaltuk, hiszen 1526-ig a mohácsi csatavesztésig egyedül Magyarország tartóztatta fel a török iszlám seregek áradatát. Hát aztán Magyarországot ugye részben el is foglalták, három része szakadt országunkban, megtorpant a muszlim invázió. Mondhatjuk azt is, hogy a három része szakadt Magyarország állta az útját a muszlim inváziónak Nyugat-Európába. A törököknek mindig a Bécs elfoglalása volt a céljuk. És hát úgy felvettem a kérdést, vajon ennek mennyire van tudatába mondjuk a nyugati világ és Bécs is. Igazság szerint mindenki Szobieszkire hivatkozik, hogy ő győzte le a törököket, de hát azért lássunk tisztán, 150 éven át a saját testünkkel fogtuk fel a támadást. Magunkat védtük, de ezáltal Európát is. És hát viszonylag kevés segítséget kaptunk Európától, ez a végső győzelmet hozó összefogási. Utána pedig sajnálatos módon, ezt csak így mellékesen jegyzem meg, ez nem közvetlenül tartozik a tárgyunkhoz ma, utána meg megkaptuk a Habsburg birodalmat, aki rátelepedett, és újabb 300 évre Magyarországot megint függőségbe hozta. Ezúttal nem kereszténytelen, tehát nem keresztényi, ám de nem éppen keresztényi minden viselkedést mutató, minden esetben ennek megfelelő vezetéssel. No, ekkor volt már nagyon folyamatban egyébként is az európai kereszténység megosztottsága, és így aztán Magyarország is ennek áldozataképpen a reformáció és a katolicizmus közötti csatározás területe volt ebben az időszakban. Nos, a török állam az igazából az első világháborúval jött meg, ekkor szűnt meg a muszlim birodalom, és Kemal Atatürk egy szekuláris államot hozott létre, de Közel-Keleten mindenütt láthatjuk, akár itt, akár Izrael földjén, hogy a szekuláris állam és a vallási alapokon álló társadalmak folyamatosan birkóznak egymással. Minden esetre a keresztény-iszlám civilizáció konfliktusa érdekes módon egyaránt rejlik a hasonlóságaikban és a különbségeikben. Mert mind az iszlám, mind a kereszténység abban hasonlít, és a zsidóság is tulajdonképpen, hogy egy Isten hitet vall. De abban is, hogy az a meggyőződésük, hogy az ő hitük az egyetlen igaz hit. Tehát ezek a vallások rendkívül nehezen tudnak megbékélni más vallási nézetekkel. Ilyen vallási vinongások persze kelet vallásainál is tapasztaltuk. Hát elég, ha csak arra utalunk, hogy India és Pakisztán létrejötte is a vallási különbségnek köszönhette létrejöttét, megszületését, és hát a hinduista, esetleg buddhista nézeteket valló összeütközése az iszlámmal nyilván azért volt, mert az iszlám viszont nem fogad el más vallásokat semmiképpen békés egymás megértésben, de másot is tapasztalunk, hiszen birkoztak egymással a vallások tulajdonképpen a kínai területen is, lassan és szívósan buddhizmus erős hatást gyakorolt, de hát végül is ott kialakult egyfajta konfucianizmusnak nevezett világnézet, amit vallásnak nevezünk, bár sokan vannak, azt mondják, hogy nem igazán vallás ez, hanem hát egy társadalmi konvenció, de tekintsük most mi a világvallások egyikének. Nagy különbség viszont nálunk, hogyha Európára és az iszlámra visszatérünk, hogy az iszlám a vallás és politikai hatalmat nem tekinti különbözőnek, míg a kereszténység viszont szétválasztja a kettőt. Ahogy tudjuk, azt mondta Jézus, hogy add meg Istennek, ami Isten, és Cézárnak, ami Cézári. A muszlimok azonban például 1982-ben kiadott egyik nyilatkozatukban világosan megfogalmazták, hogy az iszlám vissza fog térni Európába, bár már kétszer is kiűzték onnan. De vissza fog térni, ezúttal nem fegyverrel, hanem azzal, hogy beszivárog a népessége, és az nem fog beolvadni. Kifejezetten egy ilyen dokumentumot adott ki egy iszlám szervezet. Islamic Cultural Action Outside the World címmel. Hát látjuk, hogy ez lassanként meg is valósul, hiszen a beáramló iszlám közösségek meglehetősen idegen testet alkotnak a befogadó országokban, és nagyon kevéssé válnak az adott ország civilizációjának teljes egészében a részévé. Európa az unió létrehozása során feladta vallási gyökereit. Iszlám népesség viszont tartja a vallását bevándorlóként is. Ezzel Európa szemben állva védtelen. Alapokmányában még csak szót sem ejt keresztény gyökereiről. Sőt, az iskolákba tiltják a szimbólumokat, egészségügyi intézményekben, közhivatalokban. Ezek új keletű dolgok, mert ha kedves hallgatóim néznek régebbi német krimiket például, akkor látják, hogy kórházakban, középületekben, gyakran iskolákban, gyakran ott volt a falon a kereszt. Most már tudjuk, hogy ezt milyen elánnal távolították el. És hát Amerikában is, mert hát az emberi jogok deklarációja szerint a vallás magánügy. De kérdezem én, vajon lehet-e magánügy egy olyan vallás, amelynek kifejezetten világi hatalmi politikai céljai vannak? Az iszlám a politikát aláveti a vallásnak. A keleti határunkon lévő ortodox kereszténység viszont a vallást veti alá a politikának. Ez volt a tapasztalat korábban is, a cári időkben is, és hát talán most is a jelenlegi putyini időszakban is. Ezt látjuk. A katolicizmus kifejezetten a személy szabadságát hangsúlyozta, mint Isten képmására teremtett lény, mindenki egyénileg önálló entitás, csak akkor lehetséges szabadság a társadalomban az egyén számára, ha a lelke szabad. Hát vajon hogyan alakult a nyugati civilizációban a kereszténység szerepe? Nézzük csak meg egy kicsit. Amikor létrejött, akkor megszűntek az uralkodók istenek lenni. A császárok hatalmukat rajtuk kívül áró erőtől, Istentől eredeztették. Morális, spirituális értelemben a világi uralkodók alávetették magukat a pápa által vezetett intézménynek, az egyháznak. Nem mindig lelkesen és konfliktus nélkül, de ez a hadakozás végül hosszú évszázadokon keresztül folyt is. Mindenesetre volt egy közös feladatuk, a béke és az igazságosság biztosítása népüknek, és egy dolog. Így van, hogy a világi hatalom nem volt abszolút teljes egészében. A küzdelmek az egyházban végül is szakadáshoz vezettek. Angliában létrejött az anglikán egyház, Európában is kialakult a protestantizmus. Franciaországban meg a gallikanizmus jött létre, ami azt jelentette, hogy a francia állam széleskörű jogosítványokkal rendelkezik az egyházzal szemben, ez a felvilágosodás után a napóleoni időkben volt. Végül is a 19. században ez létezett még, és az államot az egyháztól elválasztó 1905-ös konkordátum vetett csak neki véget. A 20. század során azonban nyugaton nem csak az egyház szigorú elválasztása történt meg az államtól, hanem azt is mondhatjuk, hogy a vallás teljes visszautasítása is, ami annál megdöbbentőbb, mert számos tudós úgy véli, hogy a nyugati országok gazdasági fejlődése egyértelműen a kereszténységnek köszönhető. A közelmúltban egy harvardi professzor, és hát ez tényleg egészen a közeli időben történt, publikált egy tanulmányt, nem is egyet többet arról, hogy a rokonságon alapuló társadalmi formáció felváltása a kereszténység által alapvető fontosságú volt a gazdasági haladás számára. Kínai tudósok is erre vezették vissza, erről már korábban is említést tettem hallgatóimnak, a nyugati fejlődés mögötti lemaradását keletnek. Tehát, hogy ennek a gyökere a vallási különbség. A 20. században azonban hála természeti kincsei gazdagságának, földterületeknek, természeti kincseknek a népesség, hát gyakorlatilag kiirtásának, és az ide érkező majdnem 35 millió bevándorló európainak a 20. század elején a világ vezető hatalmává vált az USA. És ez egyben a technikai haladás, a katonai erőnek a központja is lett. Európa a két világháború és a dekolonizáció következtében 1940 után végletesen meggyengült. Ma már nem európai, hanem euróatlanti civilizációról beszélhetünk, amelyben az USA viszi a prímet. A második világháború után volt Európában is jó 2-3 évtized, 25 év biztosan, ami igazán szép fejlődést jelentett. Ez idő alatt mind gazdasági és katonai tekintetben azonban Európa függése erősödött az USA-tól. Pontosan a többek között azáltal, hogy USA volt a fő felvevő piacra, tehát ugye a függésnek több formája lehet gazdaságilag a monopólium, amikor én diktálok, mint szállító, és a monopszónia, amikor a vevőnek vagyok a függvénye. Egy példát hadd mondjak itt erre, ugye amikor a vasfüggöny leomlott, és a rendszerváltáskor mód lett volna a függetlenedésre, Magyarország is megtapasztalta azt, hogy a piacainak elvesztése miatt rendkívül nehéz helyzetbe került, azt mondhatjuk, hogy nem volt igazán független, nem vált igazán függetlenni, gazdaságilag függővé vált. Nos, a 90-es változások után az egész Európa számára lett volna egy alkalom a függetlenedésre, de ez nem állt az Egyesült Államoknak az érdekében. Ez ugyanis azon múlott volna, hogy Európa és Oroszország kapcsolatai javuljanak, és esetleg megerősödjenek. Ne feledjük, hogy bár egy külön civilizációnak tekintetjük az ortodox területen, Oroszországban kialakult civilizációt, azért a kapcsolatok mindig is szorosak voltak Európával, hiszen az európai uralkodó házassági kapcsolatokba álltak egymással végig a történelemben. Tehát, hogy így mondjam, a orosz civilizáció nem volt idegen a nyugatitól, abban az értelemben, hogy szorosan kötődött hozzá kulturálisan mindenképpen. Ha valaki Tolsztojt olvas, akkor bizony nehezen tud boldogulni a háborús békével, mert tele van francia szöveggel, és általában a francia nagyon erősen a második nyelve volt az orosz értelmiségnek akkor. A 20. században aztán a gazdasági kapcsolatok még fontosabbá váltak. Először pont azáltal, hogy elkülönültek, hiszen akkor létrejött 17-ben a Szovjetunió, és másodszorban aztán azáltal, hogy nagyon fontos szerepet töltött be az orosz nyersanyag és energia Nyugat-Európa fejlődésében. Európa határa nem egyértelműek. Nagyon sokan az Urálig Európához tartozónak tekintik a Szovjet Birodalmat is, illetve a mostani Orosz Birodalmat is. Sőt, hát ma már akkor azt mondhatjuk, hogy Oroszországot, de hát azt azért mégse lehet, mert ugye nyilván a szibériai távol-keleti rész az eléggé sajátos. De Urálig, hogy így mondjam, Európához tartozik Oroszország is ebben az értelemben. Az USA világhatalmi törekvései pozíciójának megtartása szempontjából azonban rémálom volt az európai-orosz közeledés. Európa technikai tudása, az orosz nyersanyag és energiaforrások gazdagsága olyan hatalmi erővé tennék Európát, amely megingathatta volna az amerikai világuralmat, és ez még ma is ez a félelem Amerikában fennáll. Így USA minden eszközt bevetett a közeledés megakadályozására, megfordítására. Bzezsinszkinek a doktrinája volt, hogy törekedni kell Európa megosztására. Az oroszoknak a ukrán természeti kincseitől való függés megszüntetésére és az oroszok megfosztására a Fekete-tengeri kikötőktől. Hát ezért van az ukrán háború, és ezért van a Krím körüli éles harc napjainkban. És hát ezzel az ukrán háborúval tulajdonképpen a Bzezsinszki doktrína meg is valósult a valóságban. Európában De Gaulle küzdött hosszú időn keresztül e folyamat ellen. Ő ideálképe a nemzetek Európája volt. Igyekezett országát az atomenergiára alapozva relatív energiafüggetlenné tenni így az oroszoktól, de a NATO-tól is, abban az értelemben, hogy 1960-ban a francia haderőt kivonta a NATO parancsnoksága alól. Ez egészen a Sarkozy elnökségéig így volt. De Gaulle világosan megfogalmazta, a nemzetek Európájának átalakítása egy föderalista állammá kifejezetten az USA érdeke. De Gaulle tisztában volt azzal, hogy az akkori két erőközpont az USA-hoz és a Szovjetunióhoz képest Franciaország hát lényegesen kisebb erőt képvisel, kevesebb fegyveres ereje van, úgy vélte. Azonban az ország az egyetlen, amely egy reálisan más utat képvisel, mint az erőpolitika. Fegyverünk kevesebb, de vannak eszméink, mondta, és tudjuk, mit akarunk. Az eszmék pedig a kereszténységben gyökerező moralitást jelentették. A köztársaság szekuláris, de Franciaország keresztény, mondta a tábornak. Halála után azonban a francia szembenállás meggyengült. Így lassan Európa katonai, gazdasági szempontból az USA vazallusa szintjére csökkent. Mi is megtapasztaltuk, hogy mikor már a rendszerváltozás után kitört a balkáni háború, Európa nem tudott rendet teremteni, hiszen nem is volt elegendő katonai erejehez, csak a NATO-val együtt tudta ezt a balkáni háborút lecsillapítani. Ami a vallásos világnézetet illeti, abban ugyan Egyesült Államok egy kicsit még jobban áll, mint Európa, de hát ott is hanyatlik a vallás szerepe. Ezeket több ízbe bemutattam kedves hallgatóinak, a legutóbbi 2018-as elemzések is ezt jelezték, felmérések. Az unió kezdeteinél ez még nem így volt. Schumann, Adenauer és De Gasperi, a három ország, hogy így mondjam, akik létrehozták a Montán Uniót, hívő keresztények voltok. A negyedik szereplője ennek a folyamatnak, Jean Monnet, nem volt ugyan vallásos ember, de azért megjegyzem, olvastam életrajzát, és abban az szerepelt, hogy katolikus olasz felesége, aki elvált asszony volt, tulajdonképpen a válására is Monnet ügyeskedésével Oroszországban, akkori Szovjetunióban került sor, de amikor meghalt a férje egy hosszabb idő után, ragaszkodott a feleség az egyházi házassághoz Monnéval. Csak azért mondom, hogy Európában még a nem hívők is hívők. Churchill is, aki az Európai Egyesült Államokat tulajdonképpen 1946-ban javasolta, arra hivatkozott, hogy azért, mert a kereszténység volt Európa közös bölcsője. No, ezt aztán, ahogy láttuk, az emberi jogok megfogalmazásakor már szépen kifelejtették, illetve kihagyták a dokumentumból, és ezt 12. Pius pápa annak idején erőteljesen nehezményezte is. Aztán 2004-ben az Európai Alapokmány megfogalmazásakor ugyancsak mellőzték a kereszténység szerepének említését. Így módon furcsa dolog, hogy Európa, ahol az individuum szabadságát annyira hangsúlyozzuk, magának a kereszténységnek az elutasítójává lett, mondván, hogy az individuumnak joga van a saját vallásának a kiválasztására, más fölföldrészeken azonban a vallás egyáltalán nem szorult vissza, sőt, éppen virágzik a vallási élet. Erről is beszéltem, még arról is talán, hogy a kínai politika, pedig hát az kommunista, legalábbis magát annak tartja, kifejezetten támogatja az ottani konfuciánus hagyományokat. A természet nem tűr vákuumot, mondja a törvény. Ha nincs hit, keresztény hit, Európában akkor más keleti vallások nyomulnak be, mert az igény a transzcendenciára csak-csak megvan Európában is. Vagy pedig egy olyan ideológia, a wokizmus veszi át a terepet, amelyben ugye hát ismerjük ennek a jelenlegi sajátosságait, látjuk a tévében rengeteg formában. Az emberi jogok megfogalmazásakor még támaszkodtak a természetjogra, de az újabb, új vallás, hogy így mondjam, természetellenes jogokat emel hatályba. Az eutanáziát, abortuszt, a nem átalakítást, a nemiség átalakítását. Ezzel az európai torzi értékrenddel szemben széles körben elutasítás van a világban. Ez számos gesztusban kifejeződik. A volt gyarmatok elfordulnak mondjuk Franciaországtól, és számos európai volt gyarmati ország, tehát annak volt gyarmatai, olyan politikai központok felé fordul, mint Oroszország, mert ott a segélyeket nem kötik az európai értékek átvételéhez. Sőt, még azt is megállapíthatjuk, hogy még a keresztény valláson belül is vannak, és a katolicizmuson belül is vannak ilyen feszültségek, például az afrikai bíborosok egyöntetően elutasították a homoszexuális párok elfogadását szemben az erre hajlamosabbnak tűnő római nézetekkel. Az iszlám előretörése Európában egyértelműen azzal magyarázható, hogy e vallás hívei erkölcsi alapon felsőbbrendűnek tekintik magukat. Európa megrekedt Fukuyamánál. Azt hiszi, az által képviselt demokratikus elvek általános győzelmének eljött az ideje. Nem ismeri eléggé az egyéb civilizációkat, de hát ezek szerint saját magával sincs eléggé tisztában, hogy hová jutott. Egy kínai bölcselő már 1500 évvel ezelőtt azt mondta, ha valaki nem ismeri sem magát, sem ellenfelét, minden csatában vesztes lesz. Hát akkor mit lehet tenni? Nyilvánvaló, hogy mind gazdasági pozíciónk megőrzése, vagy legalábbis romlásának megakadályozása érdekében, ha már ebből a szempontból nézzük a dolgokat, de általában a társadalom egészséges fejlődése érdekében revitalizálni kellene, újra kellene éleszteni Európában a kereszténységet. Ezt ma egyetlen állam vállalja fel az Unióban, Magyarország. De lássuk be, az emberek azért itt is hajlamosak a nyugati értékek elfogadására. Mi lehet tehát a megoldás, a példa? Nem más, mint a föld sója. Az újraélesztést csak egyéni példaadó élettel lehet elérni. Számos érdekes hősi cselekedet volt a közelmúltban, mint az életét a terroristákkal szembe feláldozó francia rendőri, vagy egy másik francia fiatal, aki gyerekek védelmébe pusztán hátizsákjával küzdve szembeszállt a késes alap terroristával, és ezért a francia becsületrendet megkapta. Ez a becsületrend minden szólamnál ékesebb és hatásosabb, revitalizáló cselekedet volt a keresztény hitre, nagyobb hatást gyakorolt, mint sok szólam. Mindennapi hősiességre van szükség a hagyományos keresztény értékek felmutatásával. Bízzunk tehát abban, amit Ketteler püspök mondott a 19. században, a kereszténység nem erőszakkal, hanem a szavak erejével, a kegyelem által, az keresztény erények és a mártírok vére által vált uralkodóvá a római birodalomban, és fennmaradt 2000 évig. Nos, mi is ebbe vethetjük reményünket. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Köszöntelek benneteket, szeretettel, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és most azért jelentkezem, hogy fiatalokat hívjak a rádióba munkatársnak. Stúdió munkájába keresek embert, tehát azt, aki bennül a stúdióban, vezeti esetleg az élőadást, segíti az élőadásban résztvevőket technikai támogatással. Úgy is mondhatnám, hogy egy mixert keresünk. Hogy kit keresünk? Hát egy fiatal fiút vagy lányt. Feltétlenül kell, hogy erős kapcsolata legyen a felső világgal, a Jóistennel. Tulajdonképpen mindegy, hogy melyik vallási felekezethez tartozik, hogy katolikus, református, evangélikus vagy baptista. Van ilyen munkatársunk a Mária Rádióban. Egy a lényeg, hogy legyen egy nagyon erős, missziós lelkülete, ami azt jelenti, hogy ő szívből meg van győződve, hogy Jézusnak van igaza, és a mai materialista világ téved. Mert az egész rádió a hithirdetésről szól. A mi dolgunk az, hogy az Isten igéje terjedjen. Fiatalokat keresek, tehát hívok a munkába, jelentkezzetek, kérem az info@mariaradio.hu címen, tehát info@mariaradio.hu. Küldjetek egy kis életrajzot, küldjetek egy kis motivációs levelet, Mixer jeligére. A Mixer az, aki a stúdió munkát végzi, segíti az élőadások lebonyolítását, vezeti az adott napi műsor folyamot, élő műsorokban támogatja technikailag az élő műsor készítőit, segíti azokat, akik felvételeket készítenek. Szeretettel várom tehát a jelentkezéseteket Mixer jeligére, életrajzzal és motivációs levéllel az info@mariaradio.hu címre. Szeretettel köszöntelek benneteket. Szabó Tamást hallottátok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnökét.
Július 14-én vasárnap a Mária Rádió tematikus napjának középpontjában Szent Kamil, valamint a kamiliánus lelkület áll. Tartsanak velünk és kövessék figyelemmel Heim Krisztina és György Alfréd kamiliánus atya műsorait, beszélgetéseit. Tematikus napunk első műsorát hajnalban 3:30-től hallhatják, majd reggel 10-től, 11:30-tól és délután 13:00-tól várjuk Önöket Szent Kamil ünnepén. Hallgassuk együtt a Mária Rádiót!
Hírpercek.